Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Jót mosolyogtunk Gáspár Sándor a Stratistól, majd elmondjuk, hogy miért. A témánk az komoly, a mesterséges intelligencia szerepe a digitális transformációban. Hadd süssem el, akkor hadd mondjam el. Én azt mondtam, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az a digitális transformáció szolgáló leánya. És azt mondtad, hogy ez nem is olyan rossz.
Így van, és igazából azt látom, hogy nagyon sokszor női nevekkel illetik ezeket a mesterséges intelligencia megoldásokat, és valahol talán ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon sokszor adminisztratív feladatokat tudunk kiváltani, ellátni, automatizálni mesterséges intelligencia megoldásokkal, amiket mondjuk emberi munkaerő esetén jellemzően hölgyek végeznek.
Nekem az jutott eszembe, hogy ugye ezeket a tájfonokat is általában női nevekkel szokták, de nem biztos, lehet, hogy csak a fejemben van. Meg az erőre gondoltam, hogy egy hatalmas erő, hatékonyság, ugye tehát szinte leírhatatlan előrelépés, most nyilván ez már az ilyen szabad gondolatásítás volt, de nekem meg ez jutott eszembe. Egyébként a Stratis, hogy a vezetési tanácsadás, információ, adatmenedzsment, IT menedzsment, és nektek is van hölgy nevű, női nevű, ugye?
Így van, az egyik, hát mondjuk így, hogy kolléganőnk Anita, aki a mesterséges intelligencia megoldásunk, és különböző szöveges dokumentumoknak a feldolgozására képes, az emberi képességeknél sokkal gyorsabban mesterséges intelligencia segítségével.
Gyorsabban, hatékonyabban, hosszú távon, olcsóban, gazdaságosabban, ezek mind fontos kulcsszavak a mostani hónapokban, években. Akkor bejöttél a stúdióba, akkor pont itt ilyen számlázási problémákkal ról beszélget, meg, hogy a világ most mivel foglalkozik. Igen, egyébként.
Aktuális.
És amikor a vállalatok a számláikkal foglalkoznak, az energia számláikkal, akkor nyilván a költségcsökkentés előjön, meg a hatékonyság növelés is előjön. Ilyenkor lehet mondjuk ez egy jó antré ahhoz, egy jó belépő ahhoz, hogy a digitális transformációról beszéljünk?
Így van, ezek is az egyik fő mozgatórugói a digitális transformációnak. Ugye jellemzően, amikor digitális transformációról beszélünk, akkor nagyvállalatokról szoktunk beszélni, akik mondjuk több évtized múlttal rendelkeznek, megszokott üzleti modellekkel, IT-rendszerekkel működnek, bankok, biztosítók, telekommunikációs cégek, és hát valóban a működési költségeik azok elég magasak tudnak lenni, még ha nem is gondolunk itt a rezsiköltségekre, akkor is üzlethálózatot tartanak fenn, ügyfélszolgálatot tartanak fenn, ezek nagyon nagy költségtételek tudnak lenni, és mind a mellett viszont az ügyféligények változnak, tehát az ügyfelek már nem akarnak bemenni az üzletekbe, nem akarják fölhívni az ügyfélszolgálatot, sokkal gyorsabban, hatékonyabban, mobilon keresztül szeretnék
intézni
az ügyeiket. Több élményt, jobb szolgáltatásokat, jobb termékeket szeretnének kapni, változnak az ügyféligények, és ezek életre hívják ezeket.
Reagálni kell, gyorsan kell reagálni ezek a piaci változásokra.
Hát arról ne is beszéljünk, hogy van nagyon sok olyan piaci szereplő, akik már eleve digitális üzleti modellel indulnak el, és jól tudnak reagálni ezekre az ügyféligényekre. Gondoljuk csak mondjuk egy Revolutra, ahol már...
Azt akartam mondani, hogy fintech megoldások, de ezt pont ezt akartam, hogy fintech megoldások, és lásd a konzervatív szereplők, ugye piaci szereplők.
Így van, tehát gyakorlatilag úgy tudunk már bankolni a mobiltelefonunkon keresztül, hogy nem is kell bemenjünk semmilyen bankfiókba. Na most ahhoz, hogy a nagyvállalatok versenyképesek tudjanak maradni, ahhoz viszont muszáj nekik is átalakítani az üzleti modelljeiket, termékeiket, szolgáltatásaikat és a mögöttes technológiát.
Miért nem jó példa, miért nem például papírmentes iroda, azt mondtad nekem egy fél mondatban.
Papírmentes iroda az valószínűleg egy, tehát azt mondjuk, hogy már nem nyomtatjuk ki a dokumentumokat, ezzel költséget tudunk spórolni.
Ezzel büszkélkedtünk még néhány éve.
Igen, ezzel büszkélkedhetünk, de ettől függetlenül, hogyha továbbra is, nem tudom, 28 kolléga gépeli a papírokat, és manuálisan tologatja az egyik asztalról a másikra, most virtuálisan, vagy e-mailezgetnek, ettől még nem lesz digitálisan fejlett ez a vállalat.
Belején belevágtam, hogy ez a szolgáló lányra, de hogy akkor hogyan jön a mesterséges intelligencia és a digitális transformáció, tehát hogy szolgálja, hogy segíti, innen kell akkor kezdeni.
Igen, na most a szolgáló lány metaforával élve, igen. Sokan gondolnak a mesterséges intelligencia alatt a sci-fi-ben látható robotokra, akik mindenféle feladatot el tudnak végezni, úgy viselkednek, mint az ember, tehát hogy általános dolgokra képesek. Most alapvetően még nem erről van szó, tehát még nem itt tart a mesterséges intelligencia, hanem az úgynevezett szűkkörű mesterséges intelligenciáról tudunk beszélni, ami alapvetően előre meghatározott, jól definiált célok és feladatok elvégzésére alkalmas. Itt többnyire valamilyen emberek által végzett feladatokat tud kiváltani, repetitív feladatokat tud megoldani. Ugye ami ehhez kell, az adat. Ugye, amikor digitális transformációról beszélünk, akkor olyan informatikai rendszereket alkalmazunk, ahol adatok gyűlnek, és valamilyen módon itt az adat vezérli a folyamatokat. Viszont ez már akkora adatmennyiség, hogy ezt megint csak emberi munkaerővel. Adattenger, big data, tehát itt gyorsan keletkeznek ezek az adatok, valós időben kell feldolgozni őket, nagy mennyiségű adatról beszélünk, sokszor struktúrálatlan adatokról beszélünk, lehetnek ezek akár képek, szövegek. Na most ahhoz, hogy ezeket fel tudjuk dolgozni, és ezek tudják vezérelni a vállalati folyamatokat, ahhoz már be kell vetni a mesterséges intelligenciát.
Mert hogy ha túl sok van belőle, az sem jó, és nem tudja. Ez mint a tenger, tényleg olyan, mint a tenger, hogy ha nem tudok úszni, akkor megette a fene. Ugye akkor nagyon klassz az a nagy víz, de abba belefulladok. Ha meg tudom, hogy mi kell belőle, akkor hogy tudok építeni, tudok rajta haladni, halat tudok belőle halászni, és sok minden más. De azt tudnom kell, mi kell nekem belőle.
Így van, és célzottan kell az adatokat gyűjteni, és meg kell találni azokat az eszközöket, amivel az adatokat fel tudjuk dolgozni, és elemezni tudjuk őket. Mondtad te ezt a tenger metaforát?
Van jobb,
igen,
biztos.
Ugye van egy olyan mondás, hogy az adat az új olaj. Na most nekünk erre van egy olyan interpretációnk, hogy az adatot kell úgy gyűjteni, hogy és feldolgozni, elemezni az adatokat, hogy ez meg tudja teremteni a kommunikációt az informatikai rendszerek között, de nem csak az IT rendszerek, hanem a rendszerek és az ember között is. Tehát ha úgy megfelelően gyűjtjük az adatokat, akkor a mesterséges intelligencia képes feldolgozni őket, megfelelő döntéseket, javaslatokat tenni az
és
ember számára.
És abba a fakba küldi, ami annak az embernek kell, mondjuk egy nagy vállalaton vagy egy KKV-n belül is, ugye, mert más kell a logisztikai vezetőnek, más kell az ügyvezetőnek, a pénz, más a HR-esnek, más és más. Tehát mint egy postai, mikor szétszortírozzák a leveleket, ugye ezt is tudja.
Így van, gyakorlatilag célzottan az adott területnek megfelelő, az adott terület céljainak, feladatainak megfelelő. Elően használjuk az adatokat, és hozunk javaslatokat az adatok alapján.
Jó, amikor a statisztikus szakemberek kimennek, vagy beszéltek és tárgyaltok, az gyakran előfordul, hogy már rengeteg adat ott van annál a vállalkozásnál, vállalatnál, csak nem jól halásznak belőle, nem jól rendszerezik, és akkor ott egy ilyen nagyon egyszerű demóval, bemutatóval azt meg lehet mutatni, hogy mire lehet jutni, hogyha ezt a hatalmas tengert én jól használom.
Így van, sokszor előfordul ez is, amikor elkezdik gyűjteni az adatokat. Gyakorlatilag ennek van egyfajta érettségi görbéje, tehát ha már elkezdik gyűjteni az adatokat, az már jó. Egy jó. Aztán nyilván itt az adatminőségre is érdemes odafigyelni, mert nem mindegy, hogy milyen minőségű adatokból dolgozunk. Rossz adat, rossz az output, tehát meg kell teremteni azokat a folyamatokat, amivel az adatminőséget is javítani vagy biztosítani tudjuk. És hát mondjuk egy következő szint az, amikor már jelentéseket készítünk, megjelenítjük a múltat a vállalkozások számára, vagy a vezetők számára, ami alapján látják a teljesítményüket, de nyilván innen tovább lehet lépni, és előrejelzéseket is lehet készíteni, és meg tudjuk mutatni, hogy hogyan fog alakulni egy mutatószám, vagy egy a vállalatnak a teljesítménye a jövőben.
Van egy vállalkozásom, hagyok így mindent, vagy automatizálok, az is ugye néha összekeverjük, automatizálok, vagy pedig azt mondom, hogy jön a mesterséges intelligencia, és jön a digitális transformáció, ABC verzió, az mondja, hogy merre menjek most haza Pomázra, ha az A-úton megyek, B-úton megyek, C-úton, mennyit fogyaszt az autó, mennyi idő, ugye vazézok, vagy nem vazézok. Igen. Nagyjából így néz ki, amikor lefuttatjátok, hogy miből lehet választani, és honnan, hova tud eljutni, ezt is lehet nyilván modellezni, nem? Mert ez meggyőzne engem, mint ügyfél, hogy igenis, most nem automatizálni kell, nem kell így hagyni a dolgot, hanem akkor lépjünk egyet előre ebben a digitális transformációban.
Azt látjuk, hogy nagyon nagy lépésekkel nem lehet előre haladni, vagy nem lehet kihagyni lépéseket. Tehát szoktam azt is mondani, hogy egy vezető egy nagyvállalatnál addig nem fogja rábízni a döntéseit a mesterséges intelligenciára, míg ő maga még nem döntött adat alapon, és az emberi képességeket latba véve, és az adatokat kihasználva nem hozott döntéseket. Ennek meg kell lennie, és utána tudunk arra szintre tovább lépni, hogy már rábízzuk a döntéseinket.
Mikor leveszem a tartalékkereket a gyerekem bicikliéről, amikor már biztos vagyok benne, egy darabig még vele futok, aztán egyszer csak elengedem.
És akkor elengeded.
Aztán később leveszem a kereket is. Valahogy így.
Érdemes ugyanakkor különbséget tenni az automatizáció, meg a mesterséges intelligencia alapú megoldások között. Mind a kettő esetében gyűjtenünk kell az adatokat. Az automatizáció esetében viszont többnyire szabályokat alkotunk. Tehát ott minden eshetőséget figyelembe kell vennünk, le kell programoznunk minden lehetséges kombinációt, minden lehetséges kimenetet.
Figyelembe kell venni, számba kell venni,
így van. Ezzel szemben a mesterséges intelligencia hatékonyabban latba vethető, sokkal jobb az általánosítási képessége, mert ő fölismeri a mintázatokat az adatokban, és meg tudja tanulni, hogy ilyen típusú együttállás esetében mit kell választani, így van. Mondjuk egy példával élve, a Stratisnak van az Anita nevű megoldása, ami szöveges dokumentumoknak a feldolgozását képes elvégezni. Például, ha nézzük egy ügyfélszolgálatot, ahova nagyon sok e-mailes megkeresés érkezik, ahova az ügyfelek leírják szabad szövegesen, hogy mit szeretnének
elintézni. És mennyit rágják a tollat, mire azt jól le tudják írni, és nem is írják le nyilván jól, igen.
És nyilván nem írják le jól, és hát ugye egy szabad szöveges adatokról beszélünk. Na most ahhoz, hogy itt felismerjük, hogy mi annak az ügyfélnek a szándéka, mivel kapcsolatban érkezik a megkeresés, és a megfelelő megoldó csoporthoz, operátorhoz tudjuk irányítani ezt a megkeresést. Ahhoz, ha automatizálnánk és szabályokat alkalmaznánk, akkor itt nagyon sok szabályt kellene alkotni, kulcsszavakat, szavaknak az előfordulását kellene figyelni ezekben az e-mailekben.
Szó összetételeket,
amik folyamatosan
rengeteg
változnak.
Rengeteg kimenetet hozhatnak, eredményezhetnek.
Sok kombináció lehet, hiszen mindenki másképp fogalmaz. Na most ezzel szemben az Anita képes felismerni a szövegnek a kontextusát, és felismerni bármilyen szabad szövegesen megfogalmazott e-mailnek a témáját, és hogy mi volt a megkeresésnek a témája, és ez alapján már a megfelelő ügyintéző ezt tudja irányítani.
Tehát sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb és sokkal precízebb is ezek szerint.
Így van, és skálázható. Tehát ez az egyik nagy előnye, hogy nem kell folyamatosan figyelnünk az újabb előfordulásokat, eseteket, szabályokat alkotnunk, hanem csupán úgymond tanító adatok segítségével és az a mesterséges intelligencia tanításával tudjuk tovább okosítani.
És már kétszer is mondtuk mondjuk egy nagyvállalaton belül azt, hogy hol jön jól, hol segít lépcsőt ugrani a digitális transformáció. Az ügyfélszolgált szóba kerül, de rengeteg más terület is van, a termelés is eszembe jut, de nyilván széles skála.
Így van. Talán amit még érdemes megemlíteni, és egy kulcs terület a digitális transformációnak az értékesítés és marketing, ezzel akár mi magunk is nap mint nap találkozhatunk, mint vásárlók, fogyasztók. Ugye egyrészt itt a változó ügyféligény az azt jelenti, hogy nem feltétlenül akarunk már bemenni az üzletbe, sokkal kényelmesebb mobil intézni a vásárlásokat, vagy egy szolgáltatás megrendelését, lemondását, vagy webshopon keresztül vásárolunk most már egyre inkább, és ez nem is csak a COVID erősítette, hanem egyszerűen a...
Ez maga is egy folyamat volt, csak rátett, igen, a COVID, így van, felgyorsította ezt a folyamatot.
Így van. És hát ebben az esetben ugye meg kell teremteni azokat a platformokat, amelyen keresztül elérhetővé tudjuk tenni a termékkínálatunkat a vásárlóink számára, illetve amelyen keresztül ki tudjuk szolgálni őket. Itt a mesterséges intelligencia abban tud segíteni, hogy a vásárlói igényeket beazonosítsuk, elemezzük a vásárlói szokásokat, az érdeklődési körét be tudjuk azonosítani a látogatóinknak, az oldalunkon, a vásárlóinknak, és ez alapján egyedi ajánlatokat, termékeket, kedvezményeket tudunk biztosítani.
Tehát, ha én egyszer pelenkát vettem, ez régi példám, de szerintem jó. Az életem egy szakaszában pelenkákat vettem hónapokig, ugye, egy bizonyos áruház láncán, az 5 év múlva azért már ne küldjön pelenka reklámot, ugye?
Így van.
Sőt, találja ki azt is, hogy akkor, ha nekem volt egy pelenkás gyerekem, minden valószínűség szerint, akkor az most már ennyi idős lehet, akár érdekes lehet ennek a vásárlónak, egy 5-6 éves gyereknek a szóló termék, vagy bármi más. Ugye, és mennyire elegánsabb, hogyha én ilyen ajánlatokat kapok, akár ott élőben az áruházban a telefonomra, vagy e-mail, vagy bárhogy, mint hogy még mindig azt kapom, vagy télen kapom a medence reklámokat.
Így
igen.
Van, de igazából, hogyha egy ilyen algoritmus jól működött volna, akkor mondjuk egy sör ajánlatot kaphattál volna, mert felismerte volna azt, hogy az apuka vásárol egy gyereknek a pelenkát, és egyébként este megint szívesen egy sört.
Igen, ez, már erre nem gondoltam, igen, de valóban ez már kapcsolna, igen. Szóval ez a különbség nyilván, tehát mi a vásárlók már ezt igénylik, a vásárlók tele van a hócipője a lejárt lemezekkel és a rossz ajánlatokkal, a rosszkor jövő rossz ajánlatokkal, itt kell lépést váltani nyilván.
Így van, és ebben nagy lehetőségei vannak a vállalatoknak, és nyilván ezzel tudják a bevételeiket is maximalizálni, illetve a vásárlóigényeket is egyre jobban kielégíteni.
Hogy lehet ennek a sikerességét mérni? Mert értem én, hogyha bevetek egy ilyen csomagot, egy ilyen digitális transformációs csomagot, és akkor hullik az euró az önembe, akkor boldog vagyok, és a kettőt összekötöm. De nyilván ennek az más bizonyítéka is lehet.
Igen, alapvetően témafüggő vagy területfüggő, tehát digitális transformációs projektekben érdemes kijelölni azokat a területeket, amiket digitalizálni akarunk, és mindegyik területnek vagy projektnek más és más a mérőszáma. Mondjuk, ha egy termékfejlesztésre gondolunk, akkor nyilván ott a termékből származó bevétel az egy fontos mérőszám, de mondjuk az egy kezdeti szakaszban, vagy vezetést követően ott még inkább a használati szokásokat, vagy a használó számot szokták mérni. Ügyfélszolgálatról beszéltünk, itt ugye a költségcsökkentés, a személyes ügyfélszolgálatról, az online csatornákra való terelése az ügyfeleknek, a tranzakció számnak az online csatornára való terelése az, ami egy cél és egy mérhető.
A gyorsaságot, nyilván a hatékonyság az, hogy ne jöjjön vissza még egyszer, még harmadszor, még negyedszer panaszkodni ugyanaz a ügyfél, tehát
ezek ugyanúgy, ezek minőségi persze. És jó mérőszámai ennek a folyamatnak.
Most a több egyszer beszélgettünk digitális transformációról, meg a Stratis munkáról, az két dolog, ami kikristályosodott bennem. Az egyik az, hogy, és ezt mondtad is ebben az adásban is, vagy ebben a beszélgetésben is, hogy azért ezt nem lehet ilyen Hübele Balázs módjára, ugye? Tehát itt a fokozatosság az nagyon fontos, amikor egy vállalat közelít, lépést akar váltani.
Így van, tehát azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes kijelölni azokat a területeket, amelyeket transformálni szeretnénk, és kis lépésekben előre haladni. Végső soron azért IT projektekről beszélünk, tehát valamiféle rendszerbevezetések, fejlesztések mindenképpen jelen vannak egy digitális transformációs projektben. Viszont emellett fontos a szervezet és a belső működési folyamatok, fejlesztési folyamatoknak az átalakítása is. Új projektmenedzsment módszertanokra van szükség, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az agilis módszertanok, ezekkel sokkal könnyebben lehet navigálni abban a bizonytalanságban, amiről itt beszéltünk, az ügyféligények, a változó piaci környezet, a technológiai sokszínűségben rejlő bizonytalanság okoznak.
A másik, ami eszembe jutott, hogy, és ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy most milyen időszakban vagyunk, hogy most honnan jönnek leginkább a partnerek, kik azok, akik most hirtelen nagyon fontos volt a hatékonyságnövelés, az, hogy alkalmazkodjanak valamilyen nagyon gyorsan megváltozott piaci környezetet. Hát ha csak az ügyfélszolgálatok itt eszembe jutnak, meg a kolléganőm, aki szerintem azóta is, mert elkezdtük a beszélgetést, még mindig próbálja hívogatni azt a szolgáltatót, aki nem veszi fel a telefont, és 15-ször szakította meg, mikor bejöttünk. Hát ott igen, de hol még? Milyen szektorokban, milyen területeken van most nagy szükség a digitális transformáció, akik esetleg most ébredtek?
Ebben eltérőek a különböző iparági szereplők. Azt látjuk, hogy talán a telekommunikációs cégek azok, akik a legrégebben elkezdtek már ezzel foglalkozni, aztán a bankok, talán a következők, biztosítók, és hát talán amiben egy pici lemaradás van a kereskedelem, a kiskereskedelem, ők még mindig inkább a klasszikus brick and mortar üzleti modelljeikre építenek, tehát az üzletekbe csábítják a vásárlókat. Ott most látjuk azt, hogy elkezdenek különböző hűségprogramokat kialakítani, ugye applikációt letöltesz, kedvezményt kapsz, kupont kapsz, és ezzel próbálják ösztönözni a vásárlói hajlandóságot.
Jó, hát azért az ügyfélszolgálatokba is szálljatok be, az hatékony lenne a nagy szolgáltatóknál.
Így van, ügyfélszolgálat az iparáktól függetlenül gyakorlatilag mindenhol egy releváns terület. Főleg, ha arra gondolunk, hogy például magas fluktuáció, magas betanítási költség, tehát ugye a HR helyzetet is erőteljesen nyomasztja.
Nyilván hallatszik a kérdésemben, én is gyakran bizonytalan vagyok, de szerintem a partnerek is, vagy akik még nem partnerek, azok is bizonytalanok. Mi most a legfontosabb kérdés? Mert a komfortzónát mindenképpen el kell hagyni egy vállalatnak sok területen, ugye, hogyha arra adja a fejét, hogy a digitális transformációra tesz. De hol van az a bizonytalanság, ahol a ti szakembertek a stratégusok segíteni tudnak, vagy segítenek leggyakrabban?
Azt látjuk, hogy a bizonytalanság az sok dologból fakad, részben a változó ügyféligényekből. Tehát amit ma értünk, hogy mit szeretnének az ügyfelek, az egy év múlva már nem úgy lesz. Tehát ha elindítunk egy fejlesztési projektet, és egy év múlva lesz eredménye, akkor nem biztos, hogy azzal az éppen aktuális ügyféligényekre tudunk megfelelő választ adni. Nagyon nagy bizonytalanság van a technológiában is. Nagyon sokféle technológia áll már rendelkezésre, felhő, nem felhő, nem is mennék bele a részletekbe. Ebben is bizonytalanak az ügyfelek, hogy mi a jó technológia, mit válasszanak. És nyilván abban is bizonytalanság van, hogy merre mozdul a piac, milyen újabb piaci szereplők, újabb szolgáltatások jelennek meg a piacon.
Aki ma vevőm, és szeretném őt holnap is vevőmnek tudni, az egyáltalán vevő lesz, és az én vevőm lesz. Ez most nagy kérdés sok területen. Ugye?
Így van. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy a Stratis abban tudja segíteni az ügyfeleket, hogy az ezekből fakadó bizonytalanságban terelgessük őket, és egy olyan működési modellt alakítsunk ki, olyan fejlesztési módszertant alakítsunk ki, amiben minél gyorsabban tudunk reagálni ezekre a változásokra, illetve a jó úton tudjuk tartani az ügyfeleket ebben a bizonytalanságban.
Nagyon szépen köszönöm, Gáspár Sándor volt itt a Stratistól, a mesterséges intelligencia szerepe a digitális transformációban. Nagyon szépen köszönöm. Anitának kész csók.
Köszönöm a meghívást, átadom.
Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig a 94.2-n.
Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ennyit terveztem a mai Monitor délutánban. Szabácsi Gergellyel és Lévai Rihárddal kezdtünk az online marketing trendekben 4 óra után. Most a műsor második felében pedig a Stratis szakértője Gáspár Sándor volt itt a stúdióban. Mesterséges intelligencia, a digitális transformáció szolgáló leány, ha ez volt a beszélgetés kulcsa vagy címe. Holnap is együtt rádiózhatunk majd 4 és 6 óra között a hosszú Monitor délutánban, akkor is számítok önökre. Jó utat, viszont hallásra.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a www.trendfm.hu-n.